Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 91. Zsoltár első versét. A 91. Zsoltárt még nem nagyon énekelt a gyülekezet, és most nem is tanuljuk meg, de megpróbáljuk elénekelni, a dallamot úgy is látjuk. És megkérem az organistánkat, hogy unisono egyszer játssza el az ének dallamát, és utána együtt elénekeljük, aki a felséges úrnak lakozik oltalmában. Gyülekezet, foglaljon helyet. Ez lesz a havi énekünk, ezzel kezdjük majd mindig az Isten tiszteletet, ami a mai napon kicsit még aktuális is, hiszen a árnyékról is volt szó, amire enyhülésre szükségünk van. Tegnap egy esküvőn vettem részt, ahol két hős szabolcsi pap prédikált mellényben, nyakkendőben, zakóban és palástban, még a nap is oda sütött délután. Én nem érzem magam ilyen hűségesnek, úgyhogy megengedik, még a zakomat is leveszem. És folytassuk Isten tiszteletünket a 467. dicséretünkkel. A 467. dicséretünk rövid verseit énekeljük végig. Mi jó, ha bűntől már szabad az Úr szolgája vagy. Sándort megkérem, ezt a két villany gyújtsa fel. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét olvasom az 1. Korintusi levél 12. részéből, az első és azt követő versekben. Így hangzik Isten igéje. A lelki ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyám fiai, hogy tudatlanok legyetek. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek a néma báványokhoz. Azért tudottokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak a Jézust, hanem csak a Szentlélek által. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a lélek. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenekben. Mindenkinek azonban haszonra adatik a léleknek kijelentése. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, a lélek kijelentéséről hallottunk, hogy vannak cselekedetek, ajándékok, van gyülekezeti együttlét, van templomozás, de csak akkor ér valamit, ha te lelkeddel megjelented ezeket a dolgokat, ha te a lelkeddel felfeded azokat a titkokat, amik különben el vannak rejtve az emberek személy elől, és ha nem adtad volna a te lelked kijelentését, értelmezését és világosságát, akkor hiába tel a mi lelki életünk, vagy gyülekezeti életünk. De köszönjük, hogy adtad, hogy vasárnapról vasárnapra, és hétköznapi alkalmak során, és az otthoni csendességünkben mindig adod a te lelkednek a kijelentését. Elmondod mindazt, amire szükségünk van, felfeded az üdvösség útját, és gyakorlati tanácsokat is adsz, eszünkbe jutasz dolgokat, így vezetsz bennünket. Így vezess, Urunk, az életünk külső dolgaiban is. A gyógyulás kérdésében is kérjük a te jelenlétedet és a te csodálatos érintéseidet. Add, hogy a betegeink átéljék a te közellétedet, gyógyító jelenlétedet. A vigasztalást is adjad, Urunk, azoknak, akik gyászolnak. A nehéz helyzetben levőknek te adj, Urunk, megoldást. Legyen az álláskérdés, legyen az lakáskérdés, vagy bármilyen nehéz dolog, amit hozzád hozhatunk, mert mi bízunk te benned, és várjuk a te segítségedet. Köszönjük, Urunk, hogy most is vezeted a mi gondolatainkat, ígéd és szent lelked által. Ezt kérjük tőled, Urunk. Amen. A 166. dicséretünk első versét énekeljük. A 166. dicséretünk így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! A 166. dicséret első versét énekeljük. Fennállva hallgassuk meg az ígét. Isten igéjét olvasom az első korintusi levél 12. fejezetéből a második verset. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, amint vitettetek a néma báványokhoz. Azért tudtotokra adom nektek, hogy senki, aki Istennek lelke által szól, nem mondja Jézust átkozottnak, és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szentlélek által. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves igen hallgató testvérek, a mai újszövetségi igét az első korintusi levélből vettem, és ahhoz, hogy megértsük, hogy mit jelent az üzenet a mi számunkra is, tudnunk kell, hogy kik voltak a levélnek a hallgatói, és mi volt az a háttér, amiben ezek a szavak elhangzottak. Tudnilik, hogy Pál apostol itt beszél különböző vitetésekről, sodrásokról. Vitetvén vitettetek. Ez lesz az a érdekes kifejezés, amit úgy tudunk megérteni, hogy láthatjuk, hogy a gyülekezetben voltak pogányok, és a gyülekezetben voltak zsidók. Tehát ez egy ilyen vegyes gyülekezet volt, a korintusi gyülekezet, a legkülönbözőbb emberek voltak ott, etnikailag két nagy csoport, a zsidók és a pogányok. Először a pogányokat nézzük, és a pogány hátteret, hogy megértsük ezt, hogy mit jelent, hogy vitetvén vitettetek. A pogány háttért vizsgálva láthatjuk azt, hogy az ókor emberei, akik ott éltek Korintusban, a koruknak és kultúráiknak vallásos elképzeléseit, sokszor misztikus megtapasztalásait átélve, jutottak el oda, hogy eljutott hozzájuk az evangélium. Ők nagyon jól tudták, hogy mit jelent ez, amikor ezt mondja Pál apostol, hogy amikor pogányok voltatok, vitetvén vitettetek. Mert a pogány embereket mindenféle babonaság viszi, hordja, űzi, nyugtalanítja. Az álmoktól félnek, titokzatos sejtemek és megérzések zavarják őket. Nem csak akkor volt ez így, hanem ma is sok helyen a világon. A múlt vasárnapi ige hirdetőnk Brian Boyd, észak-ír református lelkész elmondta, hogy nem olyan régen jártak Madagaszkárban, Madagaszkár szigetén pedig vannak keresztény közösségek, hála Istennek, de azért ott van az ősök vallása, és akik nem lettek keresztények, azok vitetvén vitetnek a legkülönbözőbb babonás és vallásos pogány meggyőződések által a néma báványokhoz. Szobrokról nem beszélt, de elmondta azt, hogy az ősök szellemét tisztelik, és az ősök szellemét valahogy a síroknál áldozattal becsülik meg, és egy diát mutat, vagy képet mutatott, ahol egy fiatal ember éppen áldozatot visz az egyik ősének a sírjára. Amikor meghallják az evangéliumot, nagyon sokan elutasítják, mert valami viszi őket máshova. Benne vannak egy különleges szellemi és babonás sodrásban, amiről így beszél Pál apostol, hogy vitetvén vitettetek. A pogányok vallásában van egy ilyen titokzatos és megmagyarázhatatlan vonzó erő. Megmagyarázhatatlan. Umberto Eco az egyik híres könyvében, a Fuko Inga című könyvében bemutatja, hogy az egyik ateista, Isten tagadó meggyőződésű ember kikerül valóban Brazíliába, és részt vesz egy ilyen kultikus, babonás, misztikus beavatási szertartáson, ahol egyszer csak egy nagy pogány babonás tánc forgatagába kerül, és ő, aki eddig nem hitt a túlvilágban, szellemek létezésében, mondván, hogy ő materialista, ateista, egyszer csak belekerül ennek a sodrásába, és megtapasztalja, hogy van túlvilág, van láthatatlan világ, van szellemvilág, beleveti magát ebbe a táncba, és utána megvilágosodva megy tovább, idézőjelbe téve a megvilágosodást, ettől közben egy ezoterikus, titkos vallásnak lesz a képviselője. Megdöbbentő ez a leírás, meg megmutatja, hogy a materializmusból csak egy lépés átlépni az okkultizmusba. Hogy aki tagadja a láthatatlan világot, egy pillanat alatt okkultista lehet, átléphet egy olyan világba, ahol már a szellemektől függ, a démonoktól függ, és kiderül, hogy van egy másik világ. Nem kell magyaráznom, hogy ennek semmi köze a kereszténységhez, mert mi nem a láthatatlan világgal vagyunk kapcsolatban, hanem Istennel, aki a láthatatlan világot teremtette. Másodszor ez a láthatatlan világnak a bukott része, amihez eleve nem lett nekünk semmi közünk. Nekünk legfeljebb a láthatatlan világnak a jó oldalával lehetne kapcsolatunk, de azokat meg nem látjuk, csak tudjuk, hogy vannak angyalok, akik engedelmességben maradtak. Ez az ember, ez a materialista, csak anyag elvű életet folytató gondolkozást képviselő ember egy pillanat alatt átlépett valóban, mert vitetvén vitetett. Ez a kifejezés, amit Pál mond, hogy emlékezzetek vissza, hogy vitetvén vitettetek, amikor pogányok voltatok, egy nagyon érdekes nyelvtani szerkezet, egy nagyon pontos megfogalmazás, ez jó nyelvtan használat ez, mert benne van az, hogy a elkezdődés és a folytatás. Benne van az, hogy ennek a vitetetésnek volt egy kezdete, amikor vitetvén elkapott valami, és most már fogoly volt, és utána vitettetett, tehát utána folyamatosan ez a szellemiség, vagy ez a lelkület sodorta őt. Pál apostol nagyon jól tudta, hogy mit jelent pogánynak lenni, hiszen Korintusban volt a Delfi jóshelynek a nagy hatása, a kis-ázsiai misztérium vallások egyik központja, fő központja a Delfi jóshely volt, a Delfi jósda, ahova elmentek az emberek, hogy üzeneteket kapjanak a jövőre nézve, meg a titkokra nézve, mindenféle babonás szertartásokban részt vegyenek, ez volt az ő vallásuk, a kis-ázsiai misztérium vallások vallása, és ott megjelentek prófétanők, akik egy titokzatos nyelven beszéltek, olyan nyelven, amit nem lehetett érteni, ők maguk sem értettek, de a hallgatók sem, ez egy glosszoláliának nevezi a vallástörténet, a pogány papnők ezeket mondták, és közben nem értették, hogy mi történik. Nem is érthető ez, amikor valaki vitetvén vitettetik. Mindenesetre van egy ilyen különleges háttér, ez a pogány háttere ennek a sodrásnak. A gyülekezetben voltak azokban zsidó emberek is. Ezt onnan tudjuk, hogy megnézzük az apostolok cselekedetének a 18. részét, amikor keletkezett a korintusi gyülekezet. És hogy elolvasok, akkor látjuk, hogy a pogányok is meghallották Pál apostol üzenetét, meg a zsidók is, és két külön vallásos csoport jött létre, a pogányok és a zsidóknak a vallásos csoportja, a pogányok, akik megmaradtak ebben a sodrásban, vitettetésben, a zsidók pedig tulajdonképpen három, a zsidók, akik megmaradtak a maguk hitetlenségében, és a keresztények, akik pedig Jézus Krisztus követőivé lettek. Hogy volt egy zsidó háttér, ezt onnan tudjuk, hogy azt olvassuk a mai részben, tehát a 1 Korintus 12 a mai olvasmányunk, otthon megnézhetjük, azt olvassuk a 3. versben, hogy senki sem mondhatja Jézust átkozottnak, és hogy senki sem mondhatja Jézust úrnak. Tehát benne van az a gondolat, hogy Jézust valaki átkozottnak mondhatja. Ez a zsidó hátteret mutatja meg, tudnék, hogyha valaki a kereszténységből át akart menni, vissza akart menni a zsidóságba, csak úgy mehetett át, hogy Jézus megátkozta. Tehát ez a gondolat jelenik meg, hogy az Úr Jézus lehet átkozni is, és a keresztényeket is lehet átkozni, szidalmazni, és ezt a jelenséget említi meg, ez a zsidó hátteret mutatja. Az, hogy valakit átkozni, azt jelenti, hogy valami rosszat kívánok a másiknak. Hogy az Úr Jézus nevét átkozni, az azt jelenti, hogy őt és a kereszténységet a legnagyobb ellenkezéssel és rosszalással bírálom, és vele szembe fordulok. A kereszténység alapigazságait megtagadom, nos, ha ezt teszi valaki, akkor nem mondhatja, hogy ő keresztény, mert azt mondja Pál apostol, ez lehetetlenség. Ez egy negatív felvezetés volt az ige hirdetésben, de el kellett, hogy mondjam, hogy mi ez a sodrás, vitetvén vitettetek. Azonban megkerestem ebben a részben azokat a pozitív elemeket, amik nekünk segítséget jelentenek éppen most, mostani helyzetünkben. Tudnék, amikor beszéltem a pogányok sodortatásáról, akkor pont az ellenkezőjére is gondolhatunk. A Szentléleknek is van egy sodrása. Tehát az ember, hogyha kikerül a pogányság sodrásából, vitetvén vitettetek a néma báványokhoz, akkor belekerülhet a Szentlélek sodrásába, ami sokkal erősebb. Mondhatom azt is, úgy lehet kijönni ebből a vitetvén vitettetek a pogány misztika sodrásából, hogy belekerülök a Szentlélek sodrásába. Mert itt a Szentlélek munkájáról olvashatunk, meg lehetne számolni, otthon testvérek összeszámolhatják, hogy hányszor van itt szó a lélekről ebben a részben. A Szentlélek munkájáról van szó, és a Szentléleknek is van egy sodrás, ami erősebb, mint a világban levő sodrás, ami nem a Delfi jóshelyre visz bennünket, hanem a Jézus Krisztus keresztjéhez és a Jézus Krisztus gyülekezetéhez. Újra visszatérve az alapszöveghez, most már így pozitív módon megközelítve az egészet, elmondom azt, hogy emlékezzetek vissza, amikor pogányok voltatok, vitetvén vitettetek a néma báványokhoz, ebben benne van az, hogy most már nem vagytok pogányok. És milyen jó, hogy Pál apostol elmondhatta a gyülekezetnek, hogy igen, sajnos volt egy pogány korszak az életetekben, de ez lezárult. Szóval, hogy pogányok voltatok, azt jelenti, hogy most megváltozott minden, de csak azért, mert van egy erősebb sodrás, az Isten szent lelkének a sodrása. Volt az életetekben egy egykor, és van az életetekben egy most. Tehát egy óriási változás állt be az életetekben. És ez jellemző rátok, és ezért tartoztok a gyülekezetbe. Most már nem vagytok pogányok. A pogány szó felül emelkedik itt az etnikai szóhasználaton. Egy új értelemben jelenik meg a pogány. Pogány az, aki Isten népétől távol él. A Biblia szóhasználatában az újszövetségiben az a pogány, akinek nem ismerős a Szentlélek kijelentése és a Szentlélek sodrása. Az a pogány, aki Isten nélküli más vallásokban él. Azok a pogányok, akik nem keresztjének. Tehát nem keresztjén a vallásuk az. Új szövetség szerint az a pogány, és ők vitetvén vitettetek, vitetnek. De felül emelkedik ez a szó, amikor pogányok voltatok, ez a kifejezés, nem csak az etnikai szóhasználatom, tehát nem egyik nép vagy másik népről van szó, hanem az Isten közelség vagy távolságról van szó, és felül emelkedik az ószövetségi szóhasználaton is, hiszen az Ószövetségben az volt pogány, aki nem volt zsidó. Tehát aki zsidó volt, az már nem számított pogánynak az Ószövetség szóhasználatában. Itt azonban ezt már másképpen értelmezi, másképp használja ezt a szót, mert most nem azt mondjuk, hogy az nem pogány, aki a zsidósághoz tartozik, hanem az nem pogány, aki a kereszténységhez tartozik. Tehát az Isten népéhez tartozás, a kereszténységhez tartozás az, ami megadja nekünk azt, hogy az egykorból legyen egy most. Tehát aki igazából Jézus Krisztushoz tartozik, ő már nem pogány. Ezért amikor azt mondja, hogy emlékezzetek vissza, hogy amikor pogányok voltatok, és azt mondja, hogy most már nem vagytok azok, akkor nem azt mondja, hogy azért nem vagytok azok, mert visszatértetek az Ószövetség vallásához. Nem, ezt nem mondja. Azért nem vagytok pogányok, mert az Úr Jézus Krisztus népéhez tartoztok. Az Új Szövetség népéhez tartoztok, mert ti keresztjének vagytok. És csak aki igazából keresztjén, a Krisztus követője, az mondhatja el azt, hogy volt egy egykor az életemben, de van egy most, egy új kezdet. És azt tudja elmondani, hogy eddig volt egy sodrás, amiben benne éltem, vitetvén vitettem a néma bálványokhoz, most pedig az Isten szent lelke az, aki visz engem, sodor engem magával egy új világba, egy új közegben, tanít, vezet, bátorít, táplál engem. Ez az egyik pozitív üzenet ebből, és vizsgáljuk meg, hogy valóban megszakadta az életünkben az a sodrás, az a vitetvén vitettetés, ami jellemző volt ránk, amikor Krisztus nélkül éltünk, és megismertük-e azt a Szentlélek általi sodrást, amikor Isten szent lelke az övéit irányítja, vezeti az úton. A másik pozitív gondolat, amiből az igéből magunkkal vihetünk, az egy kifejezés, amit így olvasok, hogy tudtotokra adom, hogy senki, aki Isten lelke által szól. Ez, hogy aki Isten lelke által szól. Tehát ebből a hosszú mondatból ezt a pár szót egymás mellé tesszük, megvan a második pozitív üzenet, aki Isten lelke által szól. Ezek szerint az ember szólhat, nem csak a maga esze alapján, a saját maga bölcsessége alapján, vagy maga lelkéből, hanem a keresztény ember szólhat az Isten lelke által. Tehát ez a kifejezés. Aki Isten lelke által szól. És esetleg megvizsgálhatjuk azt, hogy volt-e, hogy mi is már Isten lelke által szóltunk. Vagy hogyan történik ez most, hogy nem a saját eszemet használva szólok, hanem Isten szent lelke által tudom mondani azt, amit mondok, és ez nem kell papnak, lelkésznek vagy teológusnak lenni. Az, hogy Isten lelke által szól, az azt jelenti, hogy valaki odáll mellém, és megmondja, hogy mit mondjak. Például Jézus Krisztus nem titkolja el a tanítványoktól, hogy őket üldözni fogják. Így is volt. Mind a 12 tanítványt üldözték, és a János kivételével mindnyájan mártírhalált haltak. Valamennyien tudták, hogy mit jelent helytartók, hatalmasságok, fejedelemségek elé hurcoltatni a hitük miatt. És ott válaszolni kellett a kérdésekre. És Jézus ezt előre elmondta. De hozzátette, ne aggodalmaskodjatok, hogy mit fogtok mondani abban az órában, mert a ti atyátok lelke fog megszólalni, aki Isten lelke által szól. Tehát ez valóság lett a tanítványok életében, és azóta is. Bizonyára volt már olyan, ami életünk, hogy olyan szót kaptunk, olyan mondatot tudtunk mondani, ami Isten szerint való mondat volt. Mondjuk talán nem a kihallgatásokkor, vagy vegzálás alkalmában, amikor hitünk miatt valami nehézség történt az életünkben. De voltak nehéz bizonyságtételeink, amikor mit mondjak ebben a helyzetben annak az embernek, aki most vigasztalásra szorul. És tudtam olyan szót mondani, eszembe jutott egy olyan bibliai gondolat, aminek alapján el tudtam mondani, hogy mi Istennek az akarata. aki Isten lelke által szól. Mert Isten szent lelke egy élő személy odáll mellénk, és akkor mondja azt, amit mondanunk kell. Ez azt jelenti, hogy nekünk személyes kapcsolatunk van Istennel, és a Szentlélek által szólhatunk. Tehát ez a második pozitív gondolat. A gyerekekkel be lehet menni a terembe, ott ki van hangosítva a prédikáció, tehát ott nyugodtan mozoghatnak is szabadabban. Remélem, hogy szól a erősítő szóbent. Köszönöm. Tehát nem a saját akaratomat képviselem most, nem a saját bölcsességemet mondom, hanem Isten szent lelke odáll, és mond valamit én nekem. Tehát Isten lelke által szólni. A harmadik, amit ebből a részből otthon olvasva felfedezhetünk, esetleg aláhúzhatunk a Bibliában, a következő kifejezés, a hetedik vers második fele. A léleknek kijelentése, mindenkinek azonban hasznosra adatik a léleknek kijelentése, ami azt jelenti, hogy a Szentlélek nekünk bizonyos dolgokat eszünkbe juttat. Azt jelenti, hogy a Szentlélek nekünk bizonyos dolgokat felfed, bizonyos titkokat feltár, ez a léleknek a kijelentése. És testvérek, amikor ide jövünk a templomba és hallgatjuk az igét, ezt kell kérnünk, hogy Uram, fedjél fel nekem olyan dolgokat, amiket eddig nem értettem. Meg olyan dolgok vannak az életemben, amiket nem tudok megmagyarázni. Mutasd meg ennek az igazi értelmét, magyarázatát. És végül az utolsó ilyen pozitív gondolat ebben az az, hogy senki sem mondhatja Jézust Úrnak, hanem csak a Szentlélek által. Ezek szerint, és ez úgy gondolom a csúcs az egészben, az ember eljut oda, hogy azt tudja mondani, hogy Jézus az Úr. Ő az életemben az első. Az életemnek a vezérlő elver, vagy vezérlő személye. És ezt csak lélek által lehet mondani. Tudni, hogyha ezt elmondja, hogy senki sem mondhatja Jézus Úrnak, csak a Szentlélek által, mondhatom őt Úrnak, ez azt jelenti, hogy őt nevezhetem Uramnak. És ennek nagyon nagy mély jelentése volt abban az időben, mert a császár, ez egy vallásos korszak volt, a császár magát úrnak nevezte. Az, hogy úr, az görög szövegben, az Kyrios. A császár pedig azt mondta, hogy az Istenek leszármazottja vagyok, én vagyok a Kyrios. Ezért kellett a császár oltárán bemutatni áldozatot. Hogy a császár nem csak politikailag ura ennek a birodalomnak, hanem vallásilag is ő a feje az egésznek. És a keresztény ember azt mondta, én rájöttem arra. Ez Isten szent lelke nekem megvilágosította azt, hogy az igazi Úr az az Úr Jézus Krisztus. És én őt követem, és az ő tanítványa vagyok. Őt Úrnak nevezem. Az azt jelenti, hogy az életem minden területén az valósulhat meg, amit ő akar. Mindez pedig a Szentlélek által tehetjük. Ha tovább olvasunk ezt a részt, látjuk itt az alapozásnál, hogy mindig azt mondjuk, hogy ugyanaz a lélek. Meg különbség van ember és ember között, de hogyha ugyanaz a Szentlélek vezeti őket, akkor valami nagy egység megvan. Különbség van szolgálatok között. Egyiknek ez a szolgálata, a másiknak az. Egyiknek a virágok rendezése, másiknak a templom takarítás, másik a látogatás szolgálata, presbiteri szolgálat, diakóniai szolgálat, szeretett szolgálat, különféle szolgálatok vannak, de a lényeg az, hogy ugyanaz a Szentlélek. És majd olvassuk, hogy a kegyelmi ajándékokban különbség van, de ugyanazon a lélek, ugyanaz a lélek kell legyen. A szolgálatokban különbség van, de egy ugyanazon lélek. Különbség van a cselekedetekben. Egy ugyanazon Isten, ugyanaz a Szentlélek által kell, hogy történjék. Hiszen itt, majd olvasni fogjuk, elkezdődik három fejezet, ahol annak a kornak és a kereszténységnek különböző kegyelmi ajándékairól való tanítást kapjuk. És mielőtt ezt majd olvasnánk, az alapot kell látni. A lélek az, hogy a Szentlélek által van az az ajándék, vagy nem a Szentlélek által. Ha ugyanaz a lélek, akkor az az ajándék jól fog működni. Úgy, hogy Isten szent lelke, mint személy, közel áll hozzánk, kijelenti az ő titkait, és adja a kereszténység belső egységét. És így tudjuk majd énekelni szép énekünket, amivel válaszolunk az igére a 369. dicséret első versét. Jövel, Szentlélek, Úristen! Amen. Válaszoljunk tehát az igére a 369. dicséret első versének éneklésével. Jövel, Szentlélek, Úristen, lelkünknek vigassága! Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, szinte ellenállhatatlan az a sodrás, ami a nélküled való életben, a világban van. Ismerjük ennek sokféle változatát, a saját életünkben megtapasztaltuk. Olyan erők, amiknek nehezen tudunk ellenállni. De köszönjük, hogy a te szent lelkednek is van egy csodálatos vonzása, amivel be lehet kerülni, amit te magad mondtál, Úr Jézus, hogy amikor felemeltetsz a földről, mindeneket magadhoz vonzol. Köszönjük, hogy ebbe a vonzásba belekerülhettünk, úgy, hogy a Szent Lélek által megértettünk dolgokat, hogy a Szent Lelked által, ami lelkünk hozzád hajolt, hogy a Szent Lelked bűnbánatot, bűnfeletti szomorúságot ébresztett bennünk, hogy oda mehetünk, ami megváltónkhoz, Jézushoz, aki a bűneinket elveszi, új, tiszta szívet ad, hogy tudjunk neked szolgálni. Köszönjük, hogy így lélek által lehet már szólni, hiszen megváltozott az életünk. Köszönjük úgy, hogy a lelked, azt, hogy a lelked által az újabb kijelentéseket, amelyek a Szentírásban el vannak rejtve, de most megvilágosodnak a mi számunkra. És köszönjük, Urunk, azt, hogy a te lelked által téged Úrnak és megváltónak nevezhetünk. Add ugyanazon egy léleknek, a te szent lelkednek munkáját és egységét, ami gyülekezetünkben kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete és a Szentlélek közössége, legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt héten eltemettük Bogdán Anikó testvérünket, Horváth Tivadarné nagytiszteleti asszonyt, aki a gyülekezetünk alapító lelkipásztorának volt a leánya. Gyülekezetünk képviseltette magát szépen ezen a temetésen, és Isten vigasztalását kívánjuk az itt maradott szeretteikre. Örömmel emlékezünk vissza a múlt vasárnapi találkozásra, amikor észak-írországi református lelkész házaspár volt közöttünk. Örültünk Brian Boyd lelkész testvérünk ige hirdetésének, Krisztus mindenek felett. Ez volt az alapgondolata. A honlapunkon ismét meg lehet hallgatni az ő ige hirdetését. A héten még itt voltak és itt pihentek nálunk Magyarországon, sok élményben volt részük, és péntek reggel visszautaztak Dublinon keresztül, Belfast mellé, az ő gyülekezetükbe, Kelsbe. Isten áldja meg az ő életüket és szolgálatukat. Imádságban gondoljunk erre a gyülekezetre. Egyszerűen megható volt, amikor mi ott voltunk többször, és a szerdai ima alkalmon mindig népszerint megemlítve a mekelei gyülekezetért imádkoznak. Mostani csütörtökön a bibliórát megtartjuk, várjuk a kedves testvéreket 5 órakor. Az utána levő bibliórák azonban elmaradnak, ezt majd az aktuális hirdetésben elmondjuk, mert 13-án és 20-án a két vasárnap nem leszek már itthon, tehát ebben az időszakban majd szabadságra megyünk. Jövő vasárnap 13-án és 20-án vendégek fognak szolgálni közöttünk. 13-án a vendég igehirdető német Balázs, lelkész testvérünk, fiatal ember, fiatal házaspár jön ide hozzánk, és a lelkész, a férfi lelkész testvérünk hirdette az igét, ő a Műszaki Egyetemnek a intézeti lelkésze. Aki hallott erről a mérnök találkozóról, keresztény mérnök találkozóról, ezt ő szervezi, egy nagyon ügyes szervező fiatalember. 20-án pedig a már általunk ismert Szepesi László, nagytisztelt úr hirdette az igét. Fiatal lelkész, aki a Pasaréti gyülekezetben szolgál, és emlékezünk az ima héten rá, hogy ő prédikált itt közöttünk, most ő fogja majd 20-án az igét hirdetni. 27-én pedig, ismét mi majd együtt leszünk, mi is itthon vagyunk, és akkor lesz az új kenyérét való háladás alkalmával az úrvacsorázásunk. Még elmondom azt, hogy a Reformáció 500 keretében több programunk volt már, így a Brian Boyd ige hirdetése is ennek a jegyében hangzott el. Majd a Reformáció hónapjában egy vasárnap délután egy gyülekezeti alkalmat tartunk, ahol külön visszaemlékezünk, vagy megemlékezünk a Reformációról, és erre egy táblát készítettünk el, egy emléktáblát, amelyik nek a kiadásaira vagy költségére egy gyűjtést indítottunk, és kérjük a testvérek áldozatát. 150 ezer forintba kerül az emléktábla, amit majd a cintériumban állítunk fel. Emlékezz meg a te gyülekezetedről, amit megváltottál régen. A Reformáció emlékére, és néhány szép szó még hozzá. Az emléktábla teljes szövegét akkor olvashatjuk, amikor majd ezt fel fogjuk avatni. Tehát erre kérjük a testvéreknek az adományát. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és énekeljük a 369. dicséretünk 9. versét, majd a himnuszt. A 369. dicséretünk 9. verse így kezdődik. Adjad szent ajándékodat, bátorítsad lelkünket.